A Bencúr utcai sorozatunknak a mai témája a Jézus példázataiból című sorozatunkban a két fiúról szóló példázat. Jézusnak ez egy viszonylag ritkán felidézett és ismert példázata, nagyon rövid maga a példatörténet, de felolvasnám a teljes szövegkörnyezetet, és ez is szerepel a táblán. Máté evangélium a 21. fejezetében, a 23. verstől olvashatjuk el az egész történetet, amelynek keretén belül maga ez a példázat elhangzik. Tehát akinél van Biblia, kérném szépen, hogy vegyük elő, és Máté evangélium a 21. fejezetében a 23. verstől szeretném olvasni. És mikor bement Jézus a templomba, hozzámentek a főpapok és a népvénei, amint tanított, mondván: micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondta nékik: én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban mondván: ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak mondták: nem tudjuk. Mondta nékik ő is: én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta: eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén mondta: nem megyek. De azután meggondolván magát, elment. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szólt. Az pedig felelvén mondta: én elmegyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták néki: az első. Mondta nékik Jézus: bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki, a vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Idáig tart a példázat az előzményeivel, magával a példázattal, illetve a példázatnak az értelmezésével együtt. De mint hallottuk, a példázat rendkívül rövid és rendkívül egyszerű. Hadd idézzem föl még egyszer, mert bármennyire is egyszerű és rövid a példázat, meg kell néznünk azt a 3-4 jellegzetes jegyet, ami alapján látni fogjuk, hogy milyen rendkívüli lesz ennek a példázatnak a tanítása. Tehát a példázat arról szólt, hogy van egy apa, van két fia, innen a példázatnak a cím, hogy a két fiúról szóló példázat, megkéri az egyiket egy nap, hogy menjen el a szőlejébe és munkálkodjék, az azt mondja, hogy nem, de aztán meggondolván magát mégis elmegy. Utána megkéri a másikat is, hogy menjen el, ő azt mondja, hogy elmegy, de végül is nem megy el. És Jézus a példázat végén, tehát mindösszesen ennyi a példázat, tehát maga a történet ennyi, fölteszi a kérdést, hogy a kettő közül melyik cselekedte az atya akaratát. És akkor világosan mondták, hogy az az első, aki ugyan azt mondta, hogy nem, de a végén meggondolván magát elment. Kedves hallgatók, ez a példázat Jézus példázatai közül azért foglal el rendkívüli helyet, mert ebben a nagyon rövid 2-3 versben benne van az egész emberiség, minden ember. Senki nem hiányzik ebből a példázatból. Hogy ezt napvilágra hozzuk, hogy tényleg az egész emberiség, minden eddigi ember, meg minden most élő ember maradéktanul, hiánytanul benne van ebben a példatörténetben, egy szót kell nagyon megfigyelnünk a példázat végén. És az az egy szó az, hogy mit kérdez Jézus a példázat végén. Nem azt kérdezi Jézus a példázat végén, hogy melyik fiú cselekedett helyesen. Ugye nem ezt kérdezi. Mert egyik sem cselekedett helyesen. Az sem cselekedett helyesen, aki azt mondta, hogy nem, de végül is aztán a nemből igen lett. Az sem cselekedett helyesen, aki azt mondta igen, de az igenjét nem váltotta be, a valóságban nem lett. Jézus ezért így tette fel a kérdést, nem így tette fel a kérdést, hogy melyik cselekedett helyesen, vagy melyik volt a példamutató, vagy melyik volt a jó, vagy melyik volt a helyes, hanem így tette fel a kérdést, melyik cselekedte az atya akaratát. Ez azért fontos a példázatnak az értelmezéséhez, hogy lássuk, hogy tényleg az egész emberiség benne van ebben a példázatban, úgy, ahogy a Bibliának egy különleges nagy könyve ezt össze is foglalja, és ez a Római Levél. A Római Levél első három fejezete tulajdonképpen összefoglalja azt, hogy az emberiség egyazon helyzetben van, akik mondjuk pogányok, vagy így nevezik őket, hogy pogányok. Ugye a Biblia jobban szereti ezt a kifejezést, hogy akik nem ismerték meg kifejezetten az Istent. Ezekről szól a Római Levél első és második fejezetének az első része, tehát azokról az emberekről, akikhez nem jutott el az Isten ismeret, nem jutott el a Biblia, nem jutott el Jézus Krisztusnak az ismerete. És a Római Levél második fejezetének a második része és a harmadik fejezet első része szól a választott népről, a zsidó népről, aki szintén nem teljesítette be a küldetését a történelemben, és a harmadik fejezet végén Pál apostol levonja a következtetést, és hadd olvassam fel ezt szó szerint a harmadik fejezet tizedik versétől, hogy láthassuk, hogy ez, amit a két fiúról szóló példázat két fiú magatartásába belefoglal, és amit a Római Levél részletesen kifejt, ez tényleg az egész emberiségre vonatkozik, és akkor megkapjuk a kulcsot, hogy az egész emberiség a Biblia tanítása szerint milyen állapotban volt, és milyen állapotban van. Római Levél a harmadik fejezet tizedik versétől így olvasom. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. És olvasom még a 23. verset. Mert minnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Hatalmas versek és nagyon megrázó versek. Arról beszél Pál apostol, hogy mind a pogányok, mind a zsidók történetének átnézése után egy következtetésre juthatunk. A földön nincs egy igaz ember sem. Minden ember vétkeget követel. Minden embernek nyitott sír a szája. Áspiskígyó mérge van az ember nyelve alatt, hogy mit tud az ember a beszédével, a nyelvével létrehozni. Micsoda a gonoszságokat, bűnöket tud összehozni. Szóval lábai gyorsak a vérontásra. Ez egy jellegzetes bibliai kifejezés, hogy a vérontáson a Biblia nem csak kifejezett gyilkosságot, vagy hát külsődleges, hát a másik ember leütését, vagy meggyilkolását érti, hanem mindenféle életpusztítást. Lábaik gyorsak a vérontás, ezt így lehetne elmondani, tehát ez egy ilyen metonémikus, metaforikus nyelv, ezt így lehetne elmondani, minden ember pusztítja a másik ember életét. Nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Nincs, aki ismerje az Istent. Szűkölködnek az Isten ismerete és dicsősége nélkül. Szóval az egész emberiség ebben az állapotban van. Minden ember örököl egy gyenge természetet, de nem is ez a legmegrendítőbb, hogy Ádám és Éva óta mindannyian öröklünk egy gyenge természetet, hanem az a legmegrendítőbb, hogy mi tudatosan, mindannyian, akik felnőtté válunk, tudatosan beleegyezünk a rosszba, és tesszük a rosszat, halmozzuk a rosszat, és a világ egyre lehetetlenebb helyzetbe kerül. És Jézus Krisztus az emberiséget két csoporttal szemléltette. Jézus azért nem azt mondta, hogy melyik cselekedett helyesen, mert egyik se cselekedett helyesen. Az első fiú kiket jelképez? Aki azt mondta, hogy nem. Aztán meggondolván magát elment. Az első csoport, az első fiú után azokat jelképezi, akik hallani se akarnak Istenről. Akik hallani se akarnak erről, hogy van egy magasabb rendű törvény, amit ha megismerünk, csak mi nyerünk vele. Erről hallani se akarnak. Azt mondják, hogy majd ők berendezik az életüket, őket hagyják békén, ne szóljanak bele az életükbe, ők úgyis tudják, hogy mit akarnak, és az életben mit szeretnének elérni. Szóval mit mondjak az első fiúval jelképezett csoportról, a nyílt ateizmus, vagy a nyílt istentagadás, vagy a nyílt önzés és büszkeség, a véresen, elevenen vállalt önzés és büszkeség. Kit jelképez a második fiú? A második fiú jelképezi azokat az embereket, akik elvileg szóba állnak azzal a kérdéssel, hogy van Isten, sőt úgy tesznek, minthogyha engedelmeskednének neki. Mondjam így, hogy a vallásos emberek, vagy különböző vallásokba tömörült emberek, vagy mondjam így talán, hogy netán egyházakba tömörült emberek, akik azt mondják, hogy igen, hát én nem vagyok ateista, én nem vagyok Isten tagadó, hát létezik Isten, hát a szavukkal tanúsítják azt, hogy Isten mellett vannak, de a tettükkel, a cselekedetükkel, az életükkel nem állnak Isten mellett. Senki nem marad ki. A két csoport magába zárja az egész emberiséget. Ezért rendkívül fontos megfigyelni a példatörténetben, tehát Jézus kérdését. Jézus így tette fel a kérdést, hogy melyik cselekedte, tehát végül is melyik cselekedte az atya akaratát. Hát nyilván az, nem az, aki azt mondta, hogy igen, és aztán nem ment ki, hanem az, aki először azt mondta, hogy nem, de aztán meggondolta magát, és kiment. Nem tudom, hogy világos-e, érthető-e, majd vissza lehet kérdezni erre az előadás után a beszélgetésünkben, hogy ebben a rövid példatörténetben Jézus az egész emberiséget belefoglalta. Akik előtt elmondta a példatörténetet, nagyon jó alkalmat nyújtottak erre, hiszen ott voltak egyrészt a vallásos emberek, ugye a farizeusok, az írástudók, akik Jézust mindig sarokba akarták szorítani, és lehetetlenné akarták tenni, és ott voltak, ugye Jeruzsálemben mondta el ezt Jézus, ezt a példázatot a jeruzsálemi bevonulása után, ott voltak a vámszedők és a paráznanők, a lenézett embertömeget, az istentelen emberek, akik viszont közben aztán meggondolták magukat, és a nemjükből igen lett. Tehát ez a helyzet, ez a körülmény adott alkalmat Jézusnak egy rövid példázat elmondására, amelyben ez a két embercsoport így kitágul, és szinte az egész emberiséget magába öleli, egyrészt a nyílt ateistákat, akik azonban megváltoznak, másrészt pedig azokat, akik úgy tűnnek, hogy vallásosak, és az önigazultságukban megmaradva nem változnak meg. Most a második kérdésünk az, hogy tulajdonképpen a példázat szerint minek köszönhette az egyik embercsoport a megváltozását. Mert ugye ezt tisztáztuk, hogy nincs igaz ember, nincs jó ember. Születésünktől, felneveltetésünktől fogva sajnos mi rossz úton megyünk, akár tudjuk, akár nem. Akár látjuk, akár bemagyarázzuk magunknak, hogy milyen jó úton vagyunk. De végül is az ember és ember között mégis lesz különbség az életben. Méghozzá elég nagy különbség lesz. Az egyik annak ellenére, hogy először nem akart kimenni a szőlőben munkálkodni, végül is kiment. A másik pedig noha azt mondta, hogy kimegy, végül is nem ment ki. Tehát ez egy óriási különbség. Az egyik értelmes élethez jutott, tehát egy munkálkodó, munkás élethez jutott. Ott lehetett a szőlőben az atyának a munkatársaként, a másik pedig erre nem jutott el. Óriási különbség. Most vessük fel a kérdést, hogy Jézus mit mondott a példázatban arról, hogy minek köszönhető ez, hogy az egyik végül is megváltozott. Hadd olvassam fel a példatörténetnek ezt a részét, a 29. vers. Azt pedig felelvén mondta, nem megyek, de azután meggondolván magát elment. Kedves hallgatók, megint egy szót kell megfigyelni. És ez az egy szó nagyon jelentőségteljes. Minek köszönhette ez az első fiú, aki határozott nemet mondott, hogy utána a nemjéből igen lett? Azután meggondolván magát elment. A gondolkodásának. Újra a Bibliának egy nagy tanítása jön ide, mint egy mágnes, ez a kis szó ide vonja a Bibliának egy nagy tanítását, hogyha egy ember megváltozik az életben. Ha egyáltalán beszélhetünk erről, hogy egy emberből más ember lesz, ez nem valami misztikus csodának lesz az eredménye. Ez nem külső dolgoknak lesz az eredménye, nem azért, mert mondjuk a társadalom megváltozik, és akkor már jó emberek lesznek. Nem valami külső emberi ráhatásnak lesz az eredmény, hogy lesz egy jó barátja mondjuk, vagy jobb helyzetben nő fel, vagy hatást gyakorol rá egy tanára, vagy valaki az életben, nem ennek köszönhető. Ezek a hatások nagy szerepet játszhatnak persze az életben, ezt a Biblia nem is tagadja. De végül is, hogy egy emberből más ember lesz, ez a gondolkodásának köszönhető. Hogy ki mennyire gondolkozik. Ki mennyire jár utána az élet kérdéseinek. Ki mennyire teszi fel egyáltalán ezeket a kérdéseket. ki mennyire áldoz erre időt, hogy kitisztázza maga előtt elvszerűen, hogy mi is az élet, meg miért él, meg hogy vannak-e válaszok az élet kérdéseire. Ahogy mondja a példabeszédek könyve 17. fejezetében Bölcs Salamon, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Tehát minket, embereket, ha valami mássá tesz, az a gondolkodás. Ezért látjuk azt, hogy a történelemben a legnagyobb ellenerők a gondolkodással szemben vonulnak fel. Nem csak a mai történelemben látjuk ezt, hogy az embereket próbálják leszoktatni a gondolkodásról tömeges méretekben, és nagyon különleges eszközökkel, egy zenekultúrával, egy vizuális kultúrával, annak túlhajtott és egészségtelen változataival, egy reklámkultúrával, egy sablonszerű, közhelyszerű életnek a forszírozásával. Ezt nem csak a mostani időben látjuk, hát ez így volt a régi időben is. Sokat szoktam említeni az előadásokon, bibliakörökön is Szókratészt és a görög bölcselkedőket, akik nagyon világosan felszínre hozták ezt, hogy a legnagyobb támadás és a legnagyobb veszély mindig a gondolkodás téri. Sokszor ott, ahol éppen gondolkodtatni kellene, mint a görögöknél is az időszámításunk előtti 5. századi aténi iskola rendszerben. Hát az iskola ugye azért lett volna, hogy ott gondolkodtassák az embereket, ezt a nevet is adták neki, hogy gimnázium, vagyis hát gimnázion, de hát ott gondolkodtatni nem tanították az embereket, testedzésre tanították. A gondolkodásra éppen leszoktatták őket. Ide ment be Szókratész, elkezdte kérdezgetni a fiatalokat, és elkezdte nekik megmutatni, hogy nektek csak véleményetek van, mert nem gondolkodtok. Ha gondolkodnátok, akkor tudásotok, igaz ismereteitek is lennének. És amikor Aténben ugye őt halálra ítélték, akkor azt mondta a híres apológiájában, a védőbeszédében, hogy hát kedves aténiak, hát én csak egy bögöly vagyok a ti csodálatos nagy testeteken. Ugye az állam, mint egy nagy tehén, mint egy nagy test, ami lehever, gondolkodás nélkül, ugye látjuk a tehenet azzal az üres és kifejezéstelen szemmel, talán láttunk már vidéki jelentet tehénnel, főleg amikor a tehén leszokott feküdni, hát ezt veszi elő Szókratész, és azt mondja, én csak egy bögöly vagyok, hát rátok szállok, mindig macerállak benneteket, mindig szeretnélek késznetni benneteket arra, hogy gondolkodjatok, mert a gondolkodásban van az embernek a nemessége, és ti engem nagyon akartok ütni, mint a bögyöt agyon akarják ütni, vagy az ökör is, vagy a tején is, ugye a farkával csapdosod, hogy agyon akarják ütni. Ugye, pedig én nem filozófiára akarlak titeket tanítani, nem nagy bölcselkedésre, vagy műveltségre, én a legfontosabb gondolkodásra akarlak benneteket megtanítani, a lelki ismeret szerinti gondolkodásra. Kedves hallgatók, sokat lehet erről beszélni, és a Sola Scriptura főiskolán van is egy művelődés történet című tantárgy, ahol erről beszélünk is. Most itt nem tudok belemenni a részletekbe, én csak azért hoztam ezt a példát, hogy jelezzem, hogy Jézus egy szavában micsoda mélységek vannak. Jézus ezzel az egy szóval a Bibliának az egész tanítását erősíti meg, a Szentlélektől inspirált más tanításokat, amelyeket a történelem során hangoztattak az emberiség valódi nagy képviselői, mert az emberiség valódi nagy képviselői mindig ezt hangoztatták, hogy amit Pascal így mond ki a gondolatokban, hogy minden nemességünk a gondolkodásban van. Az embernek minden méltósága, nemessége a gondolkodásban van. Ha ember megváltozik egyáltalán az életben, mondom, az nem egy valami misztikus változásnak köszönhető, nem valami különleges befolyásnak, nem valami hirtelen jött csodának. Ha valaki megváltozik, az annak köszönhető, hogy az életben törekedett kutatni, törekedett keresni, utána járt a kérdéseknek. Ez a fiú is, ugye most regényt lehetne erről írni, hogy először kimondta, hogy nem, aztán ki tudja, milyen gondolatok jöttek a fejében. Ki tudja, hogy miről gondolkozott, hogy most ő itt van tétlenül, és az apja milyen szeretettel hívja, és milyen jó dolgozni, és milyen értelmes az a munka, ami, hát az a nap, ami munkával telik el. Szóval mondom, erről regényeket, elbeszéléseket lehetne írni. Jézus nagyon röviden, nagyon tőrölmetszetten jelezte csak a döntő lényeget, hogy az ember, ha megváltozik, az belül az értelmének köszönhetően, a gondolkodásának köszönhetően fog megváltozni. Jézus erről beszélt maga is többször az életében, a leghíresebb jelenet a János Evangélium a 3. fejezete, a Nikodémussal való beszélgetés, amelyben Jézus elmondta, hogy hát itt belül kell az embernek megváltozni, belül kell újjászületni, mégpedig felülről újjászületni a Szentlélek hatására. A Biblia szerint a Szentlélek az az isteni személy, aki a lelkiismeretet, az értelmet, a gondolkodás módot, tehát a belső embert megközelíti. De vessük fel mindjárt a következő kérdést, a 3. kérdést, hogy ha valaki belül megváltozik, és a gondolkodásában más lesz, és ezáltal más lesz az élete, ez mikor és hogyan látszik meg? Mert ugye a látszat most jelen pillanatban a példázatnak az eddigi szintjén, hogy az apa bemegy az egyik gyerekhez, a másik gyerekhez, a látszat az, hogy mindenki azt hiszi, hogy a második gyerek az igazi, ugye? Mert az első azt mondta, hogy nem. Ha senki nem látja, hogy ő a gondolkodásában mire fog eljutni, és a nemjéből igen lesz, a látszat azt mutatja, hogy aki igent mondott, hát az most a befutó, az most a célba érkező. A példázatnak a 3. nagy tanítása az, hogy az életben nagyon sokszor csalók a láthatók vesznek körül bennünket, túlságosan is figyelünk és hitelt tulajdonítunk az emberek szavainak, holott az emberi életben nem a szavak a legfontosabbak, hanem a tett. Ezért ennek a példázatnak a tárgyalása ebben az Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyvében, amit hát említettem, hogy sajnos kifogyott, tehát nem tudunk adni belőle, a 183. oldalon ez a fejezet ezt a címet viseli, szó és tett. És hogy megragadja a lényeget, az író azt mondja az elején, hogy az őszinteséget nem a szavak, hanem a tettek próbálják meg. Krisztust nem az kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál többet, hanem hogy mit cselekszetek másoknál többet. Ugye mi emberek nagyon kaphatók vagyunk a nagyot mondásra. Mi emberek ki tudunk jelenteni olyan dolgokat, hogy majd ez így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz, holnapra már el is felejtjük. Megcsinálni meg végképp nem csináljuk meg. Vannak mániákus Hári Jánosok, és vannak olyan emberek, akik annyira lejáratják magukat az életben, hogy már az emberek csak legyintenek, volt, ez mondta ezt a dolgot, úgyse csinálja meg. Már megint csak ígérte, úgyse váltja be a szavát. Ez az ember a szavával nagyon tud hősködni, de tulajdonképpen amit kellene tenni, azt nem teszi. A szava gyorsabb, a nyelve gyorsabban jár, mint a lába. Szóval az életben rendkívül nagy a látszatoknak a hatalma, de a példázatban Jézus arra is figyelmeztet, hogy vigyázzunk, a látszatokra túlságos nagy figyelmet ne fordítsunk. Kik álltak ott Jézus előtt? Szépen öltözött, mindenki által köztiszteletben álló farizeusok és írástudók. Szép és vonzó kép. És ott álltak a paráznanők, vámszedők, bűnösök, az aljatömeg, akikre az emberek általában nem is néznek rá. Ott álltak a korrekt és jómódú polgárok, és ott állt a mindenki által lenézett tömeg. És mégis Jézus azt akarta bemutatni a példázatban, hogy mivel az ember lényegét a gondolkodás teszi, és a gondolkodás egy rejtett világ, a gondolkodás alapján nagyon nagy meglepetések jönnek már itt az életben is. És még inkább lesznek meglepetések majd az Isten ítéletében. Akiket az emberek nagyon korrektnek, meg jónak, meg becsületesnek láttak, azok az Isten előtt utolsók lesznek, és az elsőkből utolsók lesznek, ahogy mondta Jézus máskor. És a másik, akiket meg nagyon lenéztek az emberek, az utolsókból meg elsők lesznek. Hadd vessem fel ezt a kérdést is, hogy mi az oka annak, hogy sokszor mi emberek olyan szépen tudunk beszélni, és látjuk, hogy mit kellene tenni, és mégse tesszük meg. Mi ennek az oka? Hadd menjek a táblához, és egy nagyon egyszerű dolgot hadd rajzoljak fel. A Biblia szerint az emberi léleknek, ugye a Az emberi lelket a Biblia nevezi belső embernek is, a következő összetevői vannak. Van ugye az emberben a legfelső szinten álló dolog, ez az értelem, tehát amelynek segítségével az ember gondolkodik. Most mindegy, hogy észnek nevezzük, vagy értelemnek, egy átfogóbb kategóriát ajánlok itt, mert az ész az túlságosan le van foglalva a szellemi képességekre. Szellemileg nem minden ember van a képességek csúcsán, de értelme viszont minden embernek van. Az értelem mellett ugye ott van az embernek egy csodálatos belső szerve, ez a lelkiismeret, amely belülről ellenőrzi és kontrollálja az embert. Tehát nem vagyunk magunkra hagyatva, nem vagyunk kiszolgáltatva magunknak, hanem van belül egy csodálatos mérőműszer, mint egy vízmérő, amit mindig pontosan be lehet állítani, aminek ugye a Máté 7.12 adja meg az alaptörvényét. A Máté 7.12 ugye a hegyi beszéd híres kijelentése, hogy amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt úgy cseleked azokkal. Tehát a lelkiismeret mindig pontosan jelzi, hogy mi az igazság, mi az igazságos. Lehet, hogy az értelem nagyon eldarvadozik, meg belemerül mindenféle filozófiákba, meg nem tudom én mibe, de a lelkiismeret, ahogy egy kis rés nyílik, rögtön oda súgja, hogy hát ez nem igazságos, ez nem jó. És van az emberi belső emberben, vagy lélekben még egy képesség, ez a szabad döntési választási képesség, ezt most röviden így írom, hogy akarat. Az embernek a belső világa egy csodálatos, összetetten megépített belső világ. Az ember belső világán belül a világ, meg a másik ember, meg a társadalom többszörös szűrőn megy át. Egyrészt képesek vagyunk megismerésre az értelem segítségével, de a megismerésünket és az egész életünket, gondolkodásunkat és cselekedeteinket is a lelkiismeret ellenőrzi, állandóan ellenőrzi, meg persze másokét is. És végrehajtani valamit, tulajdonképpen egy harmadik képesség segítségével tudunk, csak ez az akarat. Tehát most ezt azért mondtam el önöknek, mert most próbáljuk ezt a két fiú példázatát belehelyezni ebbe a sémába. Azt mondom, hogy séma, mert persze minden leegyszerűsítés, az emberi belső az nem ragadható meg pár fogalommal, de azért mégis közelebb fogunk jutni a lényeghez, mert valamennyire azért a fogalmak is elvezetnek. Mi történt az első fiúnak az esetében, aki azt mondta, hogy nem? Ő először kimondott egy szót, ugye az értelmével kimondott egy szót, tehát itt mondjuk ki a szót, hogy nem, de aztán a lelkiismerete mozgásba jött, vagy újra gondolta a dolgot. Mindegy, ezt már láttuk, hogy Jézus azt mondta, hogy meggondolván. Tékozó fiú példázatában ezt mondta, Jézus magába szállt. Mindegy, nagyon rövid, tömör kifejezésekkel azt mondhatjuk, hogy ő bár kimondott valamit, nem maradt meg ezen az állásponton, belül a belső világában különböző alakulás folyamatok vették a kezdetüket, és végül az akarat, amire a tett van rábízva, ellentéteset döntött, illetve ki tudja, lehet, hogy már az értelem közbe belátta, mert a lelkiismeret nagyon súgta azt, hogy nem így kell tenni, és az akaratot már az értelem vagy a lelkiismeret késztette arra, hogy te igenis álljál föl és menjél ki és dolgozz a szőlőbe. Mi történt a második fiú esetében? A második fiú esetében az értelem kimondta azt, hogy igen. De sem a lelkiismerete, sem az akarata nem jött mozgásba. Ő úgy gondolta, hogy ha ő látszólag engedelmeskedik az atyának, akkor ő már meg is tette azt, amit az atya kért tőle. Ő azonosította az értelmet, az ismeretet azzal, ami a végcél a cselekedettel, ami egy óriási hiba. Tehát az első ember kimondott valamit, de utána az probléma tárgyává tette. A második ember kimondott valamit, és azt nem tette probléma tárgyával, nagyon megbízottabb, hogy az igaz. Tehát tulajdonképpen itt a nagy különbség a két ember között az, hogy vannak olyan emberek, akik bár kimondanak dolgokat, de képesek ezeket felülbírálni. vagy utána járni, hogy ebben mennyi az igazság, vagy hogy kellene élni, és ezek az emberek igazságra fognak jutni. És vannak emberek, akik kimondanak dolgokat, és azt hiszik, hogy az már eleve igaz, és ezek az emberek nem fognak igazságra és megigazulásra jutni. Eszünkbe juthat Pascal gondolataiból az a híres töredék, ami így hangzik, hogy kétféle ember van. Az igazak, akik bűnösnek hiszik magukat, és a bűnösök, akik igaznak hiszik magukat. Ez egy nagyon nagy teli találat. Kétféle ember van. És Pascalnak is igaza van, mert az egész emberiség belefoglalható ebbe a két kategóriába. Kétféle embertípus van. Az egyik embertípus, aki igaz és bűnösnek hiszi magát. A másik embertípus, a második fiú, aki bűnös és igaznak hiszi magát. Itt van a nagyon nagy különbség ember és ember között, és itt szeretnék rámutatni arra, és azért is rajzoltam fel ez a bibliai antropológiának mondjuk egy ilyen nagyon rövidített sémája, aki ezt részleteiben el akarja olvasni, a Vankó Zsuzsa Boldogság törvénye című könyvében elolvashatja, és ez hát egy főiskolai tananyag is, egy egyéves tantárgy, ez a bibliai etika, a bibliai erkölcs tan, amelynek egy része az antropológia, tehát ott ezt részletesen el lehet olvasni. Ezt azért mondtam önöknek, mert az ember belső világáról, ahogy gondolkozunk, mindig az az érzésünk támadhat, hogy Isten nagyon csodálatosan alkotta meg a belső embert. Csodálatosan alkotott meg minket, embereket. Mert tessenek eljátszani azzal a gondolattal, mi lenne akkor mondjuk, hogyha csak értelemből állna a belső emberünk. Mondjuk nem lenne lelkiismeretünk. Nem lenne akarat se. Amit én elgondolok, azt rögtön végre tudnám hajtani. Sok ember azt mondja, hogy milyen jó lenne ez. Hát éppen ez a nagy problémánk, hát látom én a jót, csak nem tudom tenni. Nincs hozzá akarat. Nincs hozzá akaraterő. Milyen jó lenne az, hogy csak értelemből állnék, észből állnék, és akkor az ész azért utána tud járni a dolgoknak, kitisztázza a dolgokat, megvan a végeredmény, akkor holnap már úgy is élek. Én azt gondolom, hogy nem lenne ez jó. Hanem az embernek több fogódzó kell az életben. Az embernek kell valami, amivel megismer, de kell valami, amivel azért kontrollálni tudja magát, és kell valami, amivel a megismerését a gyakorlatba át tudja ültetni, tehát többszörös szűrőn menjen át. Ne lehessen olyan gyorsan mondjuk becsapni valamire. Tehát az ember belső világ az egy nagyon finom műszer, és nagyon sokféle eszközzel felépített műszer. Én úgy gondolom, hogy ha csak ennyit látunk, ezt a három képességet, és ezt a három képességet talán mindannyian érzékeljük az életben, akkor úgy meghajolhatunk a teremtettségünk előtt, mert ha nekünk kellett volna embert teremteni, talán nem így teremtettük volna, talán mi úgy teremtettük volna tényleg, hogy legyen egy ész, legyen egy értelem, és az aztán árkon, bokron keresztül vezetni az embert. Egy idős bácsi mondta nekem Szolnokon, ahol régóta tartok előadás sorozatot, és hát kért egy közel 90 éves bácsi, hogy látogassam meg. Ő azt mondta, hogy ő az ember teremtettségében csak egy valamit nem ért, mert ő neki nem is ez a problémája, hanem a gyomor. Azt mondta, hogy hát az értelem, meg a lelkiismeret, meg az akarat, az rendben van, de a gyomor, azt mondja, az problémás dolog, mert szerinte az emberek minden bűnt a gyomrukért követnek el. Van, amikor közvetlenül, mert éhesek, vagy jót akarnak enni, van, amikor közvetetten, hogy kényelmesen akarnak élni, meg csupa lila felhőkben, kék habokban akarnak élni. Azt mondja, hogy ha Isten megteremtette az ember, miért teremtett neki gyomrot? Szóval miért nem úgy megyünk csak, hogy valami, szippantunk valami levegőt, és akkor ezzel már felvesszük azt a táplálékot, amire szükségünk van. Szóval higgy el, kedves fiatal ember, ez a nagy probléma. Az emberek anyagiassak, az emberek testiesek, az emberek nem tudnak igazán gondolkodni, nincsenek erkölcsi elveik és mértékei, minden csak a gyomorért csinál. Mondtam neki, hogy a Prédikátor könyvében van egy ilyen biblia vers, hogy az ember minden ügyes cselekedetét a gyomráért műveli. Tehát erről maga a Biblia is tud, hogy az ember sok mindent tesz a gyomráért, amiért mondjuk ha másért tenne, akkor sokkal jobban néznénk ki, de mégis én úgy gondolom, hogy nagyon szép az, hogy nem egy ilyen levegő felvételből van energiánk, hanem milyen csodálatos azért a gyümölcsök, a zöldségfélék, a magfélék világa, az egész energia, a növényeknél a fotoszintézis, nálunk meg az asszimiláció, meg egyáltalán a sejtépítés, mert ez olyan csodálatos dolog, hogy azért mondjuk a luftballonhoz ne tessék már hasonlítani bennünket. Na a luftballon ugye az fölvesz egy levegőt, szép a maga nemében a luftballon, de hát azért mi mi emberek talán csak szebbek vagyunk, ugye? Azt mondta, hogy már aki. Tehát ezek ilyen humoros gondolatok, el lehet játszani ezzel a kérdéssel, de én nem győzöm azon csodálkozni, hogy tényleg az emberi életet nem az méri, hogy valaki az értelmével mit lát be gyorsan, hanem az méri, hogy azt ellenőrzi-e, és meg akarja-e valósítani. Most már, hogyha ezt meggondoljuk, akkor látjuk, hogy a két fiú között elég nagy a különbség. Ugye itt látjuk azt, hogy meggondolván ebben nagyon sok minden benne van, mert ő meggondolta, a lelkiismerete szavának engedett, és így együttesen az értelem és a lelkiismeret az akaratot végül is tudta arra buzdítani, hogy igenis álljál fel és menjél el és dolgozzál a szőlőben. A másik esetben viszont megrekedt a dolog a puszta ismeretnél, és ez volt a zsidó népnek a nagy bűne, hogy úgy gondolták, hogy kezükben van a Biblia, kezükben van a prófétai beszéd, ők már azáltal különbek más embereknél, hogy egy értelmileg tisztában látnak, és nem fektettek gondot arra, hogy hát végül is embert és embert mi különböztet meg, hogy mennyire igaz az élete, a valóságos cselekedete az egyik embernek a másiknál. A farizeusok és az írástudók ezt az életet élték. A másik embercsoport, az első fiúval jelképezett embercsoport a másik életet élte. És itt nagyon szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, ami a Bibliának nagyon nagy tanítása, hogy bár a gondolkodás változtat meg bennünket, de hogy a gondolkodásunk valóban megváltozott, azt a cselekedeteink mutatják. A gondolkodás és a cselekedetek összhangja, ez a megváltozott élet. Ez másképp a Biblia így mondja, hogy a hit és a cselekedetek összhangja. Először a gondolkodásba kell, hogy lejátszódjék a változás, hogy az ember belülről tudja valami segíteni egy megváltozott életre. De aki belülről megváltoztatja a gondolkodását, annak az élete külsőképp is más kell, hogy legyen. Hogy Jakab levele második fejezete mondja, a hit cselekedetek nélkül megholt önmagában. A hit cselekedetek nélkül megholt önmagában. Tehát amit a szavunk kifejez, annak kell meglátszódnia a cselekedeteinkben. Amit a gondolkodásunk megragad, a lelkiismeretünk megerősít, és az akaratunk erőt kap, hogy azt tudjuk is tenni, azt végre kell hajtani az életünkben. Ezért mondta Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. fejezet 21. versében, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát nagyon világosan kell látnunk, a Bibliának a legalapvetőbb tanításáig hatolt le Jézus ebben a példázatában, tulajdonképpen minden lényeges dolgot felszínre hozott, egyrészt extenzív is a példázat, tehát mindenkire kiterjed, másrészt intenzív is a példázat, a legmélyebb dolgokig lefúr ez a három vers, ami az emberi beszédnek, az emberi nyelvnek egy hasonlíthatatlan csodája, hogy egy egyszerű példázattal az egész emberiséget Jézus be tudta fogni, látókörébe tudta fogadni, másrészt pedig az egész emberiséget azokat az embereket is, akik cselekszik az atya akaratát, és azokat is, akik nem cselekszik. Természetesen ezt megérteni csak ebből a példázatból nem lehet, de hát a Bibliában minden rész megerősíti a másik részt. Tehát például, mint a hegyi beszédben is, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Felírtam például a János evangélium, hogy lássuk, hogy nem csak Máté 21:5, 7:21, 5:47, 23:3, stb. Ezeket ki lehet keresni, hogy Jézus még mit mondott erről Máté evangéliuma szerint, de János evangélium a 13. fejezet 17. vers is egy roppant fontos igehely. Ez tudnélik a lábmosás története az utolsó vacsora közben. Jézus ott mit mondott? Ott még egy fontos dolgot emelt ki, hogy Jézus azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Tehát Jézus azt mondta, hogy a gondolkodás megváltozás az nagy dolog, az hatalmas dolog, de az még a boldogsághoz kevés. A boldogsághoz, igen, hát ott három kifejezés van, Én most csak kiemeltem egyet, lehet, hogy nem az a vers, de lényegileg a lábmosásnál ez a döntő dolog, és most a boldogságra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy az emberi élet boldogságához nem elég a gondolkodásmód megváltozása, vagy Biblia nyelvén a megtérés, a metanoia, hanem az emberi élet megváltozásához és valódi boldogságához, a valódi célba érkezéséhez szükséges az, hogy boldogok vagytok, hogyha cselekszitek ezeket, hogyha mindezeket cselekszitek. Tehát tulajdonképpen itt ebben a példázatban Jézus, és ezzel mennék egy következő negyedik pontunkra, elrejtette az emberi boldogságnak is a forrását. Miben? Tudjuk jól azt, hogy a Bibliában a szőlő vagy a szőlőskert az jelkép. Ézsajás könyve 5. fejezetétől fogva a szőlőskert jelképez. Ugye a szőlőskert általában a világnak is a jelképe a Bibliában, de jelképe a Bibliában a szőlőskert az Isten egyházának. Az Isten egyházához tartozni, tehát egy hívő közösséghez tartozni, ez boldogság. Miért? Mert ott munkálkodni lehet. Nem azért boldogság, mert ott tökéletes emberek vannak. Nem azért boldogság, mert ott mindenki szent és igaz, hanem azért boldogság, mert ott az ember megtanul igazán élni emberekért, illetve erőt nyer ahhoz, hogy a világban éljen másokért. És tulajdonképpen Jézus, amikor egy ilyen keretbe helyezte be ezt a két fiúnak a történetét, akkor arról beszélt, hogy az az ember, aki megváltozik a gondolkodás módjában, akinek az akarata is készteti őt, hogy egy más életet éljen, tehát cselekedettel és valósággal, az az ember az valahogy el kell, hogy jusson egy közösségbe, egy olyan közösségbe, amely a világért él, amely küzd a világért, és szeretne más embereket is részesíteni abban, hogy megismerjék a gazdát, és megismerjék a gazda terveit a világban. Tehát a példatörténetben negyedszerre még ez is benne van, hogy tulajdonképpen ez, hogy mennyi és munkálkodjál az én szőlőmben, ez ugyanaz, mint a Máté evangéliuma 20. és 22. fejezetében a Jézus elhívása, ugye a királyi menyegző példázatában és más egyéb példázatokban, például a Máté evangélium a 20. fejezetében, a szőlőmunkások példázatában, hogy minden nap kimegy, illetve egy nap különböző szakaszaiban reggel 3., 6., 9. és még a 11. órában is kimegy a gazda, hogy munkásokat fogadjon fel a szőlejébe. Tehát Isten mindenkit értelmes életre szeretne elhívni, és az értelmes életnek vagy boldog életnek a Biblia másokért való életet nevezi. Tehát másokért élni viszont lehet egyedül is, persze, másokért élni, de lehet, és ez a legtökéletesebb másokért élés, lehet közösségben is másokért élni, és ez a legmagasabb rendű formája. De van még egy 5. tanítás is ebben, és tulajdonképpen bennünket, bármennyire is meleg van már a teremben, de még egy kis időm erre jut, bennünket ez érdekel. Mert ugye az egész sorozatunkat annak jegyében tartjuk, hogy szeretnénk megismerni a példázatoknak a mélységeit, de szeretnénk megismerni a példázatok profétikus vonásait is. Ebben a példázatban hol van profécia? Hol van ennek a példázatnak a profétikus holdudvara, kitekintése? Egyáltalán van-e, vagy pedig csak mi erőszakoljuk bele? A teljes Biblia összefüggésében azt mondhatjuk, hogy óriási profétikus tartalma van ennek a példázatnak. Mert ez a példázat arról beszél, hogy a történelemben nagyon sok ember meggondolta magát. És nagyon sok ember más életre jutott, más cselekedetekre is jutott. De a történelem végén egy egészen különleges eset fog előállni. Hogy Isten, mikor befejezi a történelmet, mikor a történelmet a céljához juttatja és befejezés, az Jézus második eljövetele lesz, akkor Jézus élő emberek között különbséget fog tenni.
Nem sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon ugye Évához, de Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. Jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést. Mert hiszen a kígyó mögött álló sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott.
Csak is abban az államban, amely az egész középkorban a trón és oltár szövetségében
a Biblia beszél arról, hogy ennek a, az ellenségnek, sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ugye ebben ez a kérdés a bizalmatlanság magvát volt hívatva erre.
Amikor eszmelett az ateizmus,
csak ugyanazt mondta az Isten. Mit hallunk ki ebből a kérdésből?
A racionalizmus, hogy amit az ember
azt mondta volna, hogy
az igaz.
Hát az Isten ilyesmit amit az ember maga nektek, kísérlete. Az Isten valamit megtiltott
ellenőriz, miért?
Milyen az Isten az, 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 az aki, az aki valamit az nem az enged meg nektek? Az ilyen Isten nem is Isten, nem is jó, nem is szeretet, nem is tökéletesség. Tehát ezzel kezdte a megszólítását, ez az érdekes kis szócskával. Csak ugyan. Mert nem rögtön akarta megcáfolni Isten az ember előtt az ördög, hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom. És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember lábalól elveszett a talaj, akkor aztán már jönnek a további jól megfontolt lépések, amelyek a rossz felé késztetik. Figyeljék meg ezután a negyedik mozzanat. Éva látszólag nagyon tökéletesen megfelel.
Azért mondja, beszélek
erre a kérdésre, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról vettünk. De egy fához ne közelítsünk, azt meg se illessük, mert amely napon abból eszünk,
meghalunk.
Figyeljék meg, hogy ez látszatra egy tökéletes, pontos válasz volt az asszony részére. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat,
van dolgunk,
mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal,
hogy tulajdonképpen
hogy
ez
beszélgetésbe
elegyedett
a kísértővel.
És
ez megint csak, ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat hoz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek
is. Az ateizmusnak mi lesz a fő gondolata? Istentől független kultúra létrehozása.
Miről gondolkozik?
Az ateizmusról, ha két szó...
Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az
elméjében.
Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy szinte szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket
rakjanak rajta.
Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát, az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy mi mindent álmodunk.
Olyan módon tesz különbséget, ahogy soha eddig a történelemben. Eddig a történelemben nagyon sok ember elszórva, igaz emberek elszórva egymástól élték az életüket. Először megváltoztak a gondolkodásukban, utána a cselekedetükben, az egész lényükben, a jellemükben, a magatartásukban, de a történelem végén arról szólnak a bibliai jövendőlések, hogy látható lesz, mint egy tömeges méretekben az igaz emberek sokasága, azoké, akik azt mondják először, hogy nem, de aztán végül is a nemjük igenné változik, és látható lesz egy másik sokaság, akik látszólag azt mondják, hogy igen, de valójában nincs közük az Isten szőlőskertjéhez, csak valami maguk elképzelte, maguk hagyományán alapuló vallásossághoz van közük. Érezzük, hogy a példázat itt is kulcsot nyújt nekünk ahhoz, hogy lássuk és komolyan vegyük, hogy a világ napjai még folyni fognak, még nap jön nap után, de Isten már is készíti elő a végső eseményeket, látható formában külön választja az emberiséget. Ez az, amit a Biblia Jelenések könyve 14. fejezetétől a 19. tartó fejezetekben ír le. Erről sok-sok fejezet beszél. Erről beszél a Biblia úgy, hogy Isten ezt a külön választást nyilván a Szentírás megismertetésével fogja kezdeni. Minden embernek tudomására jut az, hogy ki az Isten, és hogy mi is az Isten. Nem csak az Isten léte tehát, hanem az Isten miben léte is. Minden ember világosan látja azt, hogy Istenről hogyan gondolkozzék, hogyan lehet igazságos emberi életet élni, és hogyan lehet igazságos cselekedetekkel megvalósuló emberi életet élni. Tehát tulajdonképpen Isten ezt biztosítani fogja sokkal inkább, mint eddig. És Jelenések könyve ezt mutatja meg, hogy eddig Isten miért nem tudta ezt biztosítani. És miért tudja majd ezután biztosítani. Ebbe bele sem merek fogni, ha valakinek nyilván erről kérdése lesz, nyugodtan majd minden kérdés terítékre kerülhet, de a Bibliának a fő elve, hogy Isten mindig csak az emberrel együtt tudott előre haladni a történelemben, és volt olyan eset az Ószövetségben, hogy Isten évszázadokig meg évezredekig nem tudott valamit megtenni, mert az általa kiválasztott hívő nép, a zsidó nép egyszerűen alkalmatlan volt annak a megcselekvésére. Ilyen értelemben értendő a Bibliának az a sokszor félreértett vers, amit például a 90. Zsoltárban olvasunk, vagy a Péter második levele a 3. fejezetében, ami így hangzik, hogy az Istennél ezer esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap, mint ezer esztendő. Ez azt akarja kifejezni, hogy Isten egy nap alatt is meg tud valamit tenni, meg tudna valamit tenni. De az emberi eszköz használhatatlansága, vagy az emberi eszköz torz volta miatt, amit Isten ténylegesen egy nap alatt meg tudna tenni, az ezer éves késedelmet is szenvedhet a történelemben. A bibliai proféciák, főleg Dániel és Jelenések könyvében elmondják, hogy Isten nagyon gyorsan szerette volna az emberiséget elvezetni oda, hogy ne érjünk ma olyan napokat, amiket érünk, ne érjünk háborukat, ne érjünk betegségeket, fájdalmakat, de az Isten hiába akart ezt egy nap alatt véghez vinni, a zsidó népnek is a kiválasztás ugye 1500 évig azért tartott, mert 1500 év alatt nem lehetett velük véghez vinni azt, amit Isten nagyon gyorsan meg tudott volna cselekedni. Istennek ez a türelmes, végtelen türelmes munkálkodása, ugye valakit kihagytunk a példázatból eddig, de miért hagytunk ki? Mert annyira visszahúzódik. Annyira türelmes, annyira tapintat, hogy csak ezt tudjuk róla. Oda megy az egyikhez, és azt mondja neki, menjél ki a szőlőbe. Oda megy a másikhoz, azt mondja neki, menjél ki a szőlőbe. Csak ennyi. Ugye a példázatot is elemezve óhatatlanul a két fiú magatartását kellett szemrevételeznünk, és minősítenünk, és értelmeznünk, és annyira tapintatos, halk, finom, hogy mondja a Királyok első könyve 19. fejezetében a Biblia, szelíd és csendes hang az Isten hangja. Az Isten nem kényszerít senkit, nem erőszakol senkit. Csak az Isten késztet, finoman késztet embereket, hogy ezt és ezt tegyék, és ahogy az Isten egyes emberekkel tesz, közösséggel is úgy tesz. És sokszor az Istennek a cselekedetei, az Isten tervei késlekednek, mert az emberek haboznak, mert az emberek nem készek rá, és az Isten ezt ki tudja várni. Az Isten akkor még inkább fáradozik azért az emberért. És nem csak a zsidó nép történelmében volt itt, hogy 1500 évig fáradozott Isten a zsidó népért, hanem a kereszténység történelmében is. Például, ha valaki elkezdi olvasni Jelenések könyvét, amelyről ugye az első kötet már megjelent, és itt lehet kapni az első három fejezetre az első kötetet, és talán már két hét múlva, ha itt találkozunk, a második kötet is meg fog jelenni, de most tulajdonképpen nekünk az első kötet is elegendő, bár a második kötetben van ugye a pecsétlátomás, a hétpecsétes könyvnek a feltörése, hát mennyire szemléletes az, hogy Isten milyen gyorsan előre akarta vinni a történelmet, hogy indul el a Krisztus mennybe menetele utáni történelem, hogy ábrá fejezete az első három versben fehér lovas futásával indul el a kereszténység történelme. Fehér színű lovas futása. Tehát egy tiszta, győzelmes kereszténység volt az őskereszténység. Óriási lendületet véve haladt előre, elterjesztették a kereszténységet szerte a földközi tenger medencében, és úgy tetszett, hogy nagyon gyorsra zárhatja Isten az eseményeket. Jött a hatalmas üldözés a római hatalom részéről. Mi jött a fehér lovas után? Ugye a tűzvörös lovas. De a kereszténységet nem tudták megsemmisíteni. A győzelmes kereszténység az üldözések ellenére továbbra is haladt előre a második, a harmadik, a negyedik század elejéig. De miért szenvedett mind a mai napig ennyi késedelmet az Isten műve, vagy az Isten terve? Mert a negyedik században történt valami a történelemben, ami mind a mai napig, tehát 1500 évig kisugárzása van, mert az elmúlt 1500 év ilyen szempontból egységes történelem. A fehér és a tűzvörös lovas után milyen lovas jött ki? Amikor Jézus feltörte a harmadik pecsét, tehát az első pecsét fehér lovas, második pecsét tűzvörös lovas, harmadik pecsét fekete lovas. A fekete ugye a gyász, a bukás jelképe. A kereszténység egészével történt valami bukásszerű katasztrófa. Mi volt ez a bukásszerű katasztrófa? Hogy a római államhatalomnak a jobbját elfogadva hatalmi vallássá lett a kereszténység, és aki hatalmat kíván ezen a földön, vagy hatalmi pozícióba kerül, az úgy látszik, ez törvényszerű dolog, az kezd eltávolodni Istentől, és a világ fejedelméhez, a világ hatalmához húzódik közelebb, és a fekete pecsét, illetve a fekete lovas után jön ennek a következménye, ugye a halott sárga lovas, amikor feltöri Jézus a negyedik pecsétet, erről szól tehát a második kötet majd, szinte ugye a színekből összeállíthatjuk az elmúlt 2000 év történelmét. Ugye fehér, tűzvörös, fekete, halott sárga. Ugye a halott sárga lovas jelképezi az európai középkornak több mint 1200-1300 éves történelmét, csak ne felejtsük el, a középkor vége csak a 18. század, bizonyos vonásaiban még csak a 19. meg 20. század, szóval a középkor az egy iszonyatos időszak az emberiség történelmében, és egy fogalmat, ha megjegyzünk, tudjuk, hogy miért iszonyatos, mert a legalapvetőbb emberi jogot tiporták a sárba. És az a szabadságnak a joga. Annak a sokat említett szabadságnak, az egyéni szabadságnak, a lelkiismereti szabadságnak, a gondolatszabadságnak, a szólásszabadságnak a jogát, hát ha most visszatekintünk a példázatunkra, ottal az emberek nem tudnak gondolkodni, mert félnek gondolkodni, mert az embereknek nem engedik szinte a gondolkodást. Mert emberek, akik gondolkodnak, azokat eretnekké nyilvánítják, vagy üldözik. Micsoda félelmetes, gyilkos időszak ez, ugye? Ezért ment varga betűre a történelem, ezért van ezer esztendő, ezért nem egy nap alatt jön el az a kívánatos óra, amikor Jézus azt tudja mondani, hogy igen, most ezek az emberek azok, akik nem csak már gondolkodásra képesek, hanem a gondolkodásuk folytán már az életük megváltoztatására is. És ezek azok az emberek, akik nem is gondolják végig az életüket, és ennél fogva egy ilyen büszke és önigazoló helyzetbe maradnak, ezeket az embereket nem tudom vállalni. Vessük fel az utolsó kérdést, mint a profétikus vonatkozással kapcsolatos kérdést, mi alapján fog majd ez a kettéválasztás bekövetkezni? Az emberi történelem végén Isten hogyan tudja ketté választani az emberiséget, hogy az elmúlt példázatunkon hallottuk 2 héttel ezelőtt, hogy a búzával jelképezetteket külön csűrbe teszi, a konkollyal jelképezetteket pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ugye az elmúlt alkalommal volt szó a búza és konkoly példázatáról. Hogyan tudja Isten ezt megtenni, és mi alapján, mi lesz majd a választóvíz, mi lesz majd a... Ugye most már ki kell mondanom, amiről eddig is beszéltem, mi lesz a látható jele annak, hogy ki az a búza, ki a konkoly, ki az első fiú, aki ugyan nemet mondott, de aztán igen lett a nemből, és ki a második fiú, aki nagyon biztos volt önmagából is, nemet mondott, de csak a szava, igen mondott, de csak a szavában volt igen, a cselekedetében az igen nem tükröződött. Kedves hallgatók, a bibliai tanítás szerint Isten a történelem lezárulása előtt, tehát még folyik a történelem, de próbát állít fel, látható próbát. És ez a látható próba, ez nem csupán a gondolkodást érinti, bár minden a gondolkodásból indul ki, hanem az emberi cselekedeteket érinti. Ennek a látható próbának lesz egy mércéje, és az a mércéje lesz, amit a 10 parancsolatban láthatunk, mint logikát. A 10 parancsolat első 4 parancsolatának a logikáját, ha valaki megérti, akkor azt hiszem a fél ember életet megérti. Az első parancsolat kötelezővé teszi az ember számára a gondolkodást, mégpedig a személyes gondolkodást. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Isten velünk én te kapcsolatba akar jutni, én te viszonyt akar létesíteni, ez én te gondolkodással jár együtt. Az első parancsolat törvényé teszi számunkra a gondolkodást, és erről már elég sokat beszéltem, nem ismétlem meg, hogy a gondolkodást tesz bennünket emberré, mindenben ez a kiinduló pont. A második parancsolat törvényé teszi számunkra a választást, a döntést. Adnak faragott képet, ne imádd és nézd azok. Tehát ugye minden igazi gondolkodás a döntésben csúcsosodik ki. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő gondolkozik, de végül is az életében nem dönt, akkor azt mondom, hogy ez egy terméketlen gondolkodás. Az igazi gondolkodásnak a végső célja mindig a helyes döntés. Ugye, tehát a gondolkodás az igazság megragadására tör, amikor az igazságot eléri az ember, akkor most vagy dönt az igazság mellett, vagy nem dönt az igazság mellett. Tehát minden igazi gondolkodás végén valami választás, valami döntés kell, hogy bekövetkezzék. Egy mai gondolkodó, egy bolgár származású francia gondolkodó, nagyon emlékszem rá, a 70-es években megjelentetett egy kötetet, és az utolsó mondata így hangzik: a mai emberek nagyon különösen akarnak gondolkodni, mert mindent tudni akarnak, de dönteni az igaz mellett nem akarnak. És nagyon fájdalmas mondat, és tulajdonképpen a fél mai kultúrát jellemző, az, ma az emberek nagyon nagy információészséggel rendelkeznek, nagyon sok ismeretre vágynak, de hogy döntsenek a megismert dolgok után, ezt szinte nem látjuk az embereken, legalábbis azt nem látjuk, hogy az igazság és a jó mellett döntenének. A 10 parancsolat második parancsolata erkölcsi kötelességé teszi a döntést az életben. Hogy az ember ne csináljon faragott képeket, ne a bálványainak higgyen, ne a szokásoknak higgyen, ne a közvéleménynek higgyen, ne a tömegnek higgyen, hanem az ember a személyes gondolkodás után, személyes döntésével az igazság mellett kötelez el magát. A harmadik parancsolat, hogy az Isten nevét hiába felnevedd, és egyáltalán a beszéd az ne legyen terméketlen és hiába való. A harmadik parancsolat szabályozza a gondolkodás és a döntés után az embernek a megjelenését, beszédét, mert a beszédben erő van, ugye a szóban erő van. Azért a második fiú szava is, hogy igen, ez komolyan vette a gazda, nagyon fájlalta a gazda, hogy egy igenből aztán nem lett a valóságban. Tehát a harmadik parancsolat a 10 parancsolaton belül szabályozza az emberi beszédet, mint a döntésnek a képviseletét, mint a döntésnek a manifestációját kívülről. És jön egy negyedik parancsolat, amivel lezárul az első törvénytábla, ami a cselekedeteket állítja középpontba. Mert azt mondja a negyedik parancsolat, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy, és folytatódik tovább a parancsolat. Tehát a 4. parancsolat azt mondja, hogy ember, ha gondolkozol, ha döntésre jutsz a gondolkodásod, a tiszta gondolkodásod után, ezt képviseled is, akkor ezt a cselekedeteiddel is pecsételd meg. Tehát tulajdonképpen a 4. parancsolatot nevezi ezért is így a Biblia, hogy pecsét, mert egyrészt lezárja az első 4 parancsolatot, és utána jön az emberek iránti 6 parancsolat, tehát lezárja az első 4 Isten iránti parancsolatoknak a sorozatát, másrészt meg megpecsételi ezt a folyamatot. Mert úgy gondolom, hogy az emberi életünknek mégiscsak ez a tényleges értéke, hogyan gondolkozunk, mit döntünk, hogyan beszélünk és mit cselekszünk. Tehát belülről indul ki az emberi életünk megváltozása és átminősülése. És a Biblia szerint ez lesz majd a választóvonal. A 10 parancsolatnak a 4. parancsolata. Ez lesz a választóvonal, hogy ki fog így cselekedni, és ki fog úgy cselekedni. Ez össze a nagy kérdés az Isten szemében nem az, hogy ki hogyan gondolkozik, az, hogy ténylegesen ki hogyan él. És itt láthatjuk, hogy ennek a példázatnak tulajdonképpen a végső kisugárzása szinte az egész Bibliára kiterjed, mert a Biblia minden könyve ezekről a végső dolgokról beszél. Jelenések könyve 22. fejezete is ezzel fejeződik be, ugye úgy intésként fogalmazza meg, hogy aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki igazságtalan, legyen igaz, igazságtalan ezután is. Isten, amikor lezárja a döntést, mindenki döntött, választott és a cselekedetei alapján állást foglalt, vagy az Isten törvénye, vagy a világ törvényei, vagy az Isten 10 parancsolata, vagy a világ hagyományai között, akkor Isten lezárja a lehetőséget, és az emberiség két csoportja közül azokat pecsételi el, azokat helyezi oltalom alá, akik tényleg az életet, az igazságot és az igaz életet választották. És ezek lesznek az élő nemzedék közül, ugye a Jézus második eljövetelét megélő élő nemzedék közül azok, akik elfogadásra találnak, és akik halál nélkül fognak megérkezni az örök életbe, míg a második csoportra az Istennek az irgalma és könyörülete nem terjedhet ki. Ugye ez a példázatban nincs meg, mert Jézus a példázatot kicsit nyitva hagyta. Ugye a farizeusoktól megkérdezte, hogy melyik cselekedte végül is az Isten akaratát, és ők megmondták, hogy az első, és akkor Jézus azt mondta, hogy a paráznák és az utcanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött keresztelő János, és eljöttem én is. És ezek az emberek gondolkodtak, hittek, felülbírálták magukat, és a cselekedeteikkel Isten mellett foglaltak állást. Ti úgy hiszitek, hogy Isten mellett vagytok, de se a gondolkodásmódotok nem változott meg, se döntésre nem jutottatok, se nem képviselitek, állandóan engem akartok sarokba szorítani és lehetetlenné tenni, és a cselekedeteitek pedig nem mutatják az igazán hívő életet, csak a beszédetekkel véltek tanúságot tenni az Isten mellett. De ugye erről mondta el Jézus, amit fel is írtam a táblára, Máté evangélium a 23. fejezetét, az álvallásos embereknek, vagy a farizeusi embereknek a jaj mondásait foglalta össze Jézus a Máté evangélium a 23. fejezetében. Sajnos a világunk történelme is egy ilyen álvallásossággal fog lezárulni, amelyet azonban Isten nem tud elfogadni. Érezzük, hogy a példázat rendkívül súlyos mindenféle összefüggésében. Ezt az 5 pontot emeltem ki a példázatból, de nyilvánvaló mind az 5 ponthoz lehetnek kérdések, és csatlakozhatnak hozzászólások. Szeretném még itt elmondani a kifejtés végén, hogy akik esetleg meg akarják hallgatni, vagy a kazettát tovább akarják adni, ezt 60 perces kazettára vesszük fel, vagy 90 percesre úgy, hogy a beszélgetés is rajta van. Tehát úgy lehet kérni, hogy ha valaki csak magát a kifejtést kéri, akkor a rövidebbet kérheti. Aki viszont a beszélgetéssel együtt, nyilván nagyon sok jó kérdés merül fel, a beszélgetéssel együtt is kérheti. Hát most majd átadom a szót, de tartunk előtte 4:80, egy negyedórás szünetet. Köszönöm szépen a figyelmet. Aki nem tud itt maradni a beszélgetésen, 2 hét múlva a program szerint látjuk, hogy mivel folytatódik a példázat, a szőlőmunkások példázatával, tehát Máté 20. fejezetével. A kísérő fizetünket továbbra is be lehet szerezni. Lehet. Kérném szépen, hogy fáradjunk elő. Nagyon, nagyon meleg volt, ugye? Lehet hozzászólni a példázatunkhoz, kérdéseket feltenni. Hát a példatörténetben azért egy földi atya áll a középpontban, tehát jelentősége, mert úgyis Istent jelképezi, az az atya, ha kisbetű, ha nagybetű, de itt viszont a példatörténetnél mindig adva van egy egyszerű földi történet. Tehát, hogy egy apa oda megy a két gyerekéhez és kér tőle. Valamit ugyanazt kéri mindegyiktől, de nyilván, hogyha ezt végig gondoljuk, elmélyítjük, akkor emögött ott van egyrészt Isten, mint atya, és a két fiúban az egész emberiség. Tehát ilyen módon most a kis meg nagybetűnek nincs jelentősége, mert a kisbetű is akkor is, ha eljutunk idáig az elemzésben, akkor úgy is látjuk, hogy itt Isten áll az atyával bemutatott földi apa mögött, illetve ez a földi apa Istent jelképezi. Aztán az teljesen igaz, hogy van ember, akinek az életében az értelem vagy nem fejlődik ki, vagy olyan támadás éri, mint amit tetszett említ, hogy babonák, meg szokások, meg nem tudom én mi. Tehát az értelem az szinte le van nullázva, hogy így mondjam. Aztán ennek megfelelően, hát akkor az akarat is egy ilyen hányt vetett állapotban van, mert akkor az ösztönök irányítják, vagy a külső körülmények irányítják, ez is igaz lehet. De ott van az a középső dolog, abban lehet bíznunk, a lelkiismeret. Szóval most, hogy újra kellett olvasnom Szokratésznak a dialógusait, Platón ugye műveit, a Gorgiász című dialógussal foglalkoztam hosszú ideig, és ott Szokratész kérdezi az aténi ifjakat, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem is az értelem, meg nem is az akarat, hanem a lelkiismeretnek van egy kérdése. És ez a kérdés az, hogy képes vagy elszenvedni a rosszat? Vagy inkább elköveted a rosszat? Mert az életben ez a két választása. Minden esetben ez a választás van. Ha valakinek nincs értelme, mondjuk, vagy babonákkal van tele, vagy az akaratvilága is rendkívül gyenge, ez a nagy kérdés minden ember számára, a törzsi embernek, vagy a magyar pusztai embernek, hogy mit tudsz megtenni? Inkább elszenveded a rosszat, vagy hogy kivágjad magad abból a helyzetből, elköveted a rosszat? Ez a nagy kérdés az ember életben. És úgy gondolom, hogy itt döntünk mindannyian. Ez a végső döntés. Tehát aki nem ismerte Istent, vagy a Bibliát, vagy Jézus Krisztust, mégis itt vagy a Szentlélek befolyására azt mondja, hogy inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem. Vagy a Szentlélek kizárásával azt mondja, hogy hát adott esetben inkább azért megteszem a rosszat, hogy velem rosszat ne tegyenek. Én azt hiszem, hogy minden emberi döntés ide szűkíthető le. Ezt minden ember érzi az életében, bármilyen állapotban van is az értelme vagy az akarata. Tehát ilyen szempontból azt tudom mondani a kérdésre, hogy Isten bennünket bebiztosítva teremtett. Isten látta jól, hogy a rossz milyen iszonyatos pusztítást fog a lényünkben meg a világban véghez vinni. De az ember mégis atombiztossá van téve, úgy van teremtve, hogy bármilyen bomba csap be, vagy bármit tesz az élet. Valami arany alap megmarad az emberben, és az az ember, az, ahogy ott azt fogja, hogy most inkább képes vagyok elszenvedni a rosszat, mint hogy elkövessem a rosszat. Nagyon érdekes ebben a dialógusban egyébként, hogy hát ugye Szokratész sokszor elmondja az életében, de itt bizonyítja ezt az elvet, hogy az aténi ifjak rögtön rávágják, hogy hát persze, hát inkább rosszat teszünk másnak, mint hogy az én hátamon csattanjon az ostor. De azt mondja, ezt hogyan tudjátok igazolni? És akkor belemegy a gondolatmenetbe, és a végén ők mondják ki, hogy hát az az igazságos, hogyha már ilyen eddig kihegyezzük a dolgokat, hát ne tegyünk rosszat. Mert ezzel kerülünk ellentmondásba a dologgal, mert hogyha mi az életet éljük, az életet a maga törvényei szerint lehet élni. A rossz viszont pusztítja az életet. Tehát, hogyha már én élem az életet, akkor már az élet mellett kell lennem. Tehát ez vagy minden embernek ott van a lelkiismeretében. Lehet, hogy az értelmi világában is valamennyire, vagy máshol is, mert azért egy embernek, hogy lehet egy embert megközelíteni, milyen tapasztalatok, meg emlékek vannak. Szóval egy csodálatos belső dolog ez, nem? De ha mondjuk azt mondjuk, hogy le van csupaszítva, az is. Ez is más szinte le van nullázva. A lelkiismeretet nem lehet eltörölni. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ha valaki meg nem tébolyul, vagy meg nem hal, de ott is a tébolynak a legalsó foka, mert ugye a gadarénus megszállott még nem volt annyira megtébolyulva, ő neki a lelkiismerete még működött, ettől a két helyzettől eltekintve, tehát a halál állapotától, meg a megtébolyulástól minden embernek van olyan lelkiismerete, ami használható, és ami dönteni tud, és megszabja az ember sorsát, és a megítélhetőségét is. Ugye erről beszél Pál a Római Levél második fejezetében, amikor azt mondja, hogy mindenkinek van törvénye, a pogányok, akiknek nincs isteni törvényük, ők is törvény alapján megítélhetnek, tudnék a lelkiismeretük törvény alapján, tudnék minden ember látja a másikban a hibát, tehát lehet azt mondani, hogy egy ember nem látja a megoldást, lehet azt mondani, hogy egy ember nem látja a jót, de azt nem lehet mondani, hogy egy ember nem látja a hibát. Dürernek van egy nagyon szép írása, azért is szép, mert rövid, három oldal az egész, az a címe, hogy a festészetről és a szépségről, és ott ugye Dürer azon elmélkedik, hogy meg tudjuk-e ítélni, hogy mi a jó és mi a szép. És nagyon okos dolgot mond, csodálom, hogy még nem fedezték fel a nagy elméletírók, azt mondja Dürer, hogy tulajdonképpen egy tanulatlan ember is bölcs és okos ember lehet, mert ha nem tudja is megmondani, hogy mi a jó, meg mi a szép, azt meg tudja mondani, hogy mi nem jó és mi nem szép. Egy óriási előrehaladás. Azt a további dolog már képzéssel fölfejleszthető, de a hibára mindenki rá tud mutatni. Hát hogyha rá tudunk mutatni a hibára ott, akkor itt is. Tehát ez is mutatja, hogy van lelkiismeret, ezért kezdődik így a Róma 2, hogy menthetetlen vagy bárki ember, bárki légy is ember, aki ítélsz. Mert az ítéletalkotás, hogy van benned ítéletalkotási képesség, ez a lelkiismeretedről árulkodik, és hogyha te mást megítélsz, azzal az bizonyítod, hogy magadat is meg tudod ítélni, meg a magad cselekedeteit is, tehát van törvényed, amit Isten beléd helyezett. Tehát erre, hát nem tudom, hogy ajánlottam-e itt már azt a tanulmányt, a Jó Hír 90/4-es számában jelent meg, a kinyilatkoztatás nem ismerők üdvössége. Ezt érdemes elolvasni, ezt a tanulmányt, az erről szól. Ott. Igen, na most erre azt mondanám erre a kérdésre, hogy vannak olyan emberek, akik igen mondanak és az igen mellett kitartanak, hogy ez csak egy bizonyos időponttól kezdve van így. Senki nem születik úgy a világra, vagy senki nem nő fel úgy, hogy már eleve megtért ember lenne. Itt az ember életében a megtérés az a határkő. Se Sámuel, se Énok, se senki, még Keresztelő János is se, aki repesett az anyja méhében, mert a lélek már akkortól fogva vele volt, nem úgy jött a világra, hogy rögtön igent mondott. Csak az ő életében nem voltak olyan látványos elesések vagy bűnök, de a természetünk folytán minden ember szembe helyezkedik az Isten akaratával. Nincs olyan ember, aki úgy jönne a világra, hogy sima lenne az élete. Tehát az első igent mindig egy nem előzi meg. Arról már nem szól a példázat, mert az nem feladat, hogy az első igen után aztán hogy néz ki a dolog, hogy akkor most igen jön, vagy utána van visszaesés, nem. Itt a példázat csak ezt akarja, ezt a döntő dolgot megragadni. Ami meg azt illeti, hogy vannak olyan emberek, akik nemet mondanak, ugye ezt említetted, és azok ki is tartanak a nemben. Hát én erre azt tudom mondani, hogy a példázat logikája szerint a második fiú ilyen. Mert ő tulajdonképpen csak látszatra mondti igent. Azaz igenje, az egy valóságos nem. Ugye? Ugye a második fiú, aki azt mondja, hogy kimegy a szőlőbe és mégsem megy ki, az ő igenje az egy valóságos nem. És hogyha ebben megmarad, akkor csak nemeket mond az életben. Nem tudom, hogy ismerjük azt a régi latin mondást, ami így hangzik, körülbelül így lehet magyarra lefordítani, hogy tolvaj, tolvaj, kiállt a rabló. Szóval ezért mondtam ott a harmadik pontnál, hogy nagyon vigyázzunk, hogy a szavak azok ne ejtsenek bennünket csalatásba. Mert ez a látszólagos igen, hogy ő azt mondta, hogy igen, és mégsem ment ki, ez egy valóságos nem. Nem? Ez egy önbecsapás. Ő úgy hiszi magáról, hogy ő igaz ember, meg hogy ő vallásos és istenfélő ember, hogy ő igent mond. Sajnos az emberek nagy része azt hiszi, hogy ha ő méltóztatik azt mondani, hogy van Isten, ezzel már ő vallásos. Ezt hiszi az emberek nagy része, nem? Tehát akik azt mondják, hogy kérem, én nem vagyok ateista, én nem tagadom az Isten létét, én hiszem, hogy van Isten, én nem vagyok ateista. Azt hiszik, hogy ez a vallás és ez a hit. De Jézus itt azt is megmutatta, ugye, hogy az igazi hitet a szavak és a cselekedetek összhangja hozza létre. Tehát itt ez az igen, ez egy szóbeli igen, de ez egy valóságos nem. Érthető? Tehát azért mondom, hogy ebben mindenki bent van. Ez nem egy matematika kérdés, hogy valaki igent mondott, nem lett belőle, nemet mondott. Igen lett, és akkor te azt mondod, hogy van olyan is, hogy nem, meg igen, igen. De nem lehet megfogni itt a példázatot, hanem azt mondom, hogy az első igent mindenkinél nem előzte meg, Ez el van fogadva? Ez igen, jó. A második eset, tehát most már a negyedik eset, mert akkor három eset már tiszta előttünk, a negyedik eset, ha valaki igent mond, ha csak ő hiszi azt, hogy igen, hát az egy valóságos nem. Hát ő azt mondja az apjának, hogy igen, kimegy a szőlőbe, és nem megy ki. Hát ez egy nem. Na de Jézus ezt akarta, ezt is, én öt pontot soroltam fel, és aztán a harmadik pontom az volt, hogy a szavak és a tettek között óriási különbség van, és nehogy bennünket megtévesszenek a szavak. Egy emberre ne úgy tekintsünk, hogy miket mond, még olvastam is föl, hogy milyen nagyokat tudunk mi mondani emberek. Ez az, hogy tolvaj, tolvaj kiállt alapról. Általában azok szokták mondani. Ezt olvastam fel. Az őszintességet nem a szavak, hanem a tettek próbálják meg. Krisztus nem azt kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál többet, hanem hogy mit cselekszetek másoknál többet. A nagyot mondani mindenki tud. Itt idéztem a Ári Jánost. Tehát most az egy más kérdés, hogy ő igent mond formailag. Ugye te most abba akarsz belekapaszkodni, hogy ő igent mond formailag. De én azt mondom, hogy ez az igent mondás, ez egy valóságos nem. Ez egy valóságos mond. Nemet mond, és nemet végez azután, annak is megvan adva az a lehetőség. Tehát az nem, ha mondjuk egy ilyen példázat lenne, hogy valaki nemet mond, és rég nemet mond, akkor úgy gondolnánk, hogy itt predesztinálva van egy ember arra, hogy ha már egyszer nemet mondott, mindig nemet mondjon. De senki nincs predesztinálva erre. Tehát Jézus azért itt szánt szándékkal mondjuk ezt a két esetet említettem, mert ezzel tudunk mi is gondolkodni. Ha valaki mondjuk nemet mond, és kitart a nemben, annál is jegyezzük meg azért, hogy annak az életében is nagyon sokszor előfordult az, sokkal többször előfordult az, hogy igent mondhatott volna, mint hogy megmaradjon a nemben. Azért Jézus ilyen példázatot mondott. Tehát akkor meg erre ezt válaszolom. Hogyha a példázatból nincs, tehát hogy mondjam, nincs kibúvó, itt 360 fok van lefedve. Itt nincs, ami kimarad. Itt minden ember benne van ebben a példázatban. Nem? Emberi látszat szerint meg a hatás törvénye nagyon nagy törvény, de Jézus mondta ugye a Máté 20. fejezetében a szőlőmunkások példázata után, hogy sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak, így lesznek az elsőkből utolsók, utolsókból elsők. Tehát emberi lépték szerint, vagy emberi szemlélet szerint a hatás törvénye az egy statisztikai nagyobb átlagot hoz ki. Na de Jézus figyelmeztetett arra, hogy ne higgyünk azért a statisztikában, meg a saját megérzésünkben, mert sok utolsókból elsők lesznek, sok elsőkből utolsók. Sok jó családban felnevelkedett ember eltékozolja az életét, és sok nagyon nehéz körülmények között élő ember élete megtisztul. Egyáltalán a nehéz körülmények azért jobban az emberi jellem formálására használnak. A jó körülményektől mindig félni kell. Ha jó körülményekkel, most mondta az egyik kedves ismerősöm, hogy hát valakiknél dolgozik, négyszintes házban laknak. És hát iszonyatosan nagy gazdagság van, nem tudják hova tenni a pénzt. De hát a gyerekek tulajdonképpen már 10 éves korukra nevelhetetlenek. Nagyon sajnálom az ilyen gyerekeket. Mert elképzelem magam, hogy én is egy négyszintes házban laktam volna, és nem tudom én, mindenem meg lett volna, meg külföldre jártam volna már 10 éves koromtól, nem tudom, hogy most hol lenni. De. Jó, tehát a jellem nem örökölhető. Ott meg az a probléma, hogy a jellem nem örökölhető. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy mindenki maga tud jellemet fejleszteni. Tehát lehetnek jó hatással a szülők a gyerekekre, de hogyha a gyerek nem érzi át komolyan az életnek a választási helyzeteit, akkor ott is ugyanaz a helyzet, mint anyagilag, hogy mint egy elherdálja a szülőktől jövő nem anyagi tőkét, hanem lelki tőkét. Ott is ki van ennek szolgáltatva. Mondjak egy-két példát erre? Ott van például Arany János családja. Arany János és a felesége nagy szegénységben, és igazi erkölcsben, és hát nem azt mondom, hogy a fiából egy rossz ember lett, vagy mit tudom, ott van a Kossuthnak a családja. Hát a Kossuthnak a Ferenc nevű fia azért hát egy botrányos karriert futott be az életben, ahhoz képest az apja egy nagy puritán és egy nagy erkölcsi minta volt. Tehát erre is nagyon vigyázni kell, mert ott van a Bibliában az Éli családja. Ugye? Tehát az Éli maga még azért nem volt olyan
kárhoztatandó ember, sőt egy nagyon lelkiismertes, derék ember volt, igaz, hogy a nevelést nem vette annyira szigorúan, és a két gyereke az botrányhős a Bibliában, a Hofni és a Fineás. Tehát ahogy anyagi tőkét el lehet herdálni, lelki tőkét is el lehet herdálni. Igen, tehát ez sajnos egyre nagyobb kérdés, mert nagyon sokan jönnek a világra úgy, hogy értelmileg fogyatékosok. Ez is az élet ember által való lerombolásának egy borzalmas jele. Úgyhogy, hogy Isten hogyan fogja megítélni azokat a gyerekeket, tehát hogy van-e ott lelkiismeret, mert végül is itt most nem az értelem alapján ítél meg Isten, mert ugye más példázatokban Jézus beszélt arról, hogy valaki ötöt kapott, kettőt kapott, egy talentumot kapott. Ezeket lehet vonatkoztatni például értelmi képességekre és anyagi lehetőségekre, és nem mindenki kap ugyanannyit. De egyet biztos, hogy mindenki kap, aki ember, akinek a lelkiismerete funkcionál. Csak ugye a probléma ott van, hogy ahogy az értelmi fogyatékosoknál van, ahol funkcionál a lelkiismeret, de vannak olyan emberek, akiknél meg még az sem funkcionál. Tehát nem tudom én, hogy mongoloid kór, vagy hát szóval vannak betegségek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban én nem enged belemenni találgatásokba a Biblia. Annyit le kell szögeznünk, hogy Isten úgy teremtette az embert értelemmel, szabad döntési választási képességgel, hogy mindenki megítélhető legyen. Aki ez alapján nem megítélhető, ez alapján Isten nem fogja tudni megítélni. Tehát erre az egyik határvonalat így húzhatjuk ki. A másik határvonalnál pedig nem tudunk mit mondani, mert ide születnek emberek erre a világra, és eleve úgy megvan nehezítve a sorsuk, hogy szinte nem is emberi pályán futhatnak. Hát erre csak azt tudjuk mondani, hogy borzalmas, hogy mit csinált az ember az élettel, hogy ezt Isten ott egyedenként hogyan ítél meg olyan embereket, akiknek semmi részük nem volt abban, hogy mondjuk a szülők, vagy nagyszülők, vagy nem tudom, hányadik láncolatból mi jött közbe, miért, ezt nem tudjuk. Tehát az egyik oldal az biztos, a másik oldal az bizonytalan. És ilyenkor lehet idézni az Ézsaiás könyve 45. fejezetét, ami úgy szól, hogy az én kezem munkáit, az én kezem csinálmányait bízzátok csak én rám. Egyébként nem tudom, azt a folyóiratot látom, vagy nem? Igen, azt szeretném, hogyha akik szeretnék támogatni például a budapesti mozgássérülteket, értelmi fogyatékosokat, a Láncszem című folyóirat, és ezt ők adják ki. Hát ehhez képest én vonulhatnék be intézetbe, mert én például szövegszerkesztő nem tudok, ők közülük jó néhányan szövegszerkesztősök. Úgyhogy ilyen szempontból értelmileg is. Tehát nagyon érdekes dolgok ezek, hogy egy ember mit ért, mit nem ért. Én voltam néhány ilyen otthonban, és ott is azt látom, hogy a legnagyobb probléma sehol nem az értelmi fogyatékosság, hanem a lelkiismeret. De a vakok intézetében is, amikor voltam, elmondták nekem, hogy a vakok intézetében a nagy probléma nem a vakság, hanem a lelkiismeretlen lopás például. Így kitapogatják, hogy kinek hol vannak dolgok, és akkor onnan lopnak. Ott a legnagyobb a lopás a vakok intézetében. Vagy más fogyatékosoknál is azt láttam, például voltam ugye a helynemedinesek szanatóriumában, a Babó utcában, ott is azt láttam, hogy kifejezetten lelkiismeretlenség és lelkiismeretesség között volt a különbség az emberek között. Nem az, hogy az egyiknek mekkora volt a vastidő, vagy a másiknak hogy milyen volt a lélegeztetőgépe. Minden pillanatban ki voltak szolgáltatva az emberi technikának, mert anélkül nem tudtak volna élni, és mégis az egyik például nyakra főre dohányzott, és önmagát is ölte, meg a szobatársait is, a másik pedig egy jótett lélek volt, aki festegetett másoknak, meg csinált másoknak. Tehát én úgy gondolom, hogy ember és ember között mindig a lelkiismeretnél kell keresni a választóvonalat. Aki a lelkiismeretnek engedelmeskedik, abból lesz ember. Aki kiátsza a lelkiismeretét, az lesüllyed, akkor is, hogyha nagy az esze, vagy nagy az értelme. Visszafele válaszolok, mert a kérdéseknek a nehézségi fokát is így tudnám jobban érzékeltetni, hogy a harmadik a legkönnyebb, hogy a Biblia egy halálos bűnt említ, vagy más néven, ugye, mert ez, hogy halálos bűnet csak János apostol első levelében fordul elő, mint kifejezés,
de ez más néven, mint szentlélek elleni bűn szerepel a Bibliában, vagy mint megkeményedés, vagy megáltalkodottság szerepel. Szóval ez az egyféle halálos bűn az az, amikor a szentléleknek a megbánásra késztető hangját utasítja vissza az ember, és ebbe huzamosabban benne marad. Tehát ugye, mert az emberi életünk csak úgy fejlődhet, hogyha az önigazolásunkból kigyógyulunk, és tudunk önmagunk dolgait, tudjuk önmagunk dolgait ellenőrizni és felülbírálni. Ez a Szentlélek munkájával valósul meg a lelkiismeretünk segítségével. Ha az ember ennek állandóan ellenáll, és a saját lelkiismerete szavát elnémítja, és el akarja folytani, amit nem lehet végül is, de víz alá nyomni mindig lehet, ez az úgynevezett halálos bűn, vagy Szentlélek elleni bűn. Tehát ez mondjuk a harmadik kérdés. Ilyen szempontból beszél a Biblia halálos bűnről, olyan szempontból nem, mint az egyház történelemben, hogy mondjuk a gyilkosság az halálos bűn, a hazudozás meg bocsánatos bűn, ilyen a Bibliában nincsen. Ez egy középkori fejlemény. Na most innen tudok válaszolni a második kérdésre is, mert teljesen igaz a kérdésfelvetés, hogy minden embernek a lelkiismerete más szinten van. Vannak emberek, akiknek a lelkiismerete kristálytisztán, világosan a legkisebb rosszaknál is jelez már. De vannak emberek, akiknek a lelkiismerete egy kicsit felborult, nevezzük is így, hogy aggályoskodó lelkiismeret, hogy például a kis dolgoknál nagyon jelez, a nagy dolgoknál meg nem jelez. Hát van ilyen is. Kis dolgok, tehát egy kanálvízben égi háborút rendez az ember, hogy mit tudom én, hogy milyen nyakkendőt vett föl, mert az alkalomhoz élő, vagy nem, de az, hogy a másik ember pofon ütött, az azt mondja, hogy hát neki arra joga volt. Hát ez is egy lelkiismeret, belülről valahogy így néz ki, de ez egy ilyen felborult lelkiismeret. Vannak emberek, akiknél a lelkiismeret nincs egészen egészséges állapotban. Kis dolgokat nagyjá növeszti, nagy dolgokat rá se hederít. De ezzel együtt is azt mondom, ha valaki a lelkiismeretét komolyan veszi, akkor tudja Isten kivezetni a különböző problémáiból és bajaiból. Nem a lelkiismeret itt a csodaszer, a lelkiismeret az olyan, mint egy hajólapát vagy egy vitorla. Hogy most a vitorla teljesen szép, jó, erős vászon, vagy imit-tamot már szakadozott, az egy más kérdés, de mégiscsak vitorla. Ha nincs vitorla, a szél nem tud hol belekapni, és nem tudja vinni előre. De a vitorla bármilyen állapotban van, ha szakadozott, ha teljesen épp, és az ki van feszítve, akkor tudja előre vinni Isten. Hát mondok egy példát a saját életemből, talán csak ez egy pici példa, meg nem is annyira fontos, csak hogy érzékeltessem, hogy mondták nekem kedves előadó társaim, hogy hát te milyen jól tudsz beszélni. Mondom, hát ez az én kísértésem, persze.